Krónika. A Kossuth Rádió hírműsora.
22 óra, jó estét kívánok! A nap legfontosabb híreinek összefoglalója következik, a mikrofonnál Bőti Attila. Októberben lezárulhat a Magyarország ellen 8 éve indított 7-es cikkely szerinti eljárás, közölte Magyar Péter miniszterelnök Brüsszelben. Ingatag a közel-keleti béke, Izrael és a Hezbollah délután ugyan tűzszünetet kötött, most azonban a fegyvernyugvás megsértésével vádolják egymást. Megkezdődött a nyári szünet, figyelemfelhívó kampány indult a nyári gyerekbalesetek megelőzésére és a kánikulai fürdőzés veszélyeire. Tartós kánikulára számíthatunk nagyon erős UV-sugárzással, másodfokú hőségriasztás lép életbe éjféltől, hétvégén kialakulhatnak záporok, zivatarok. Mondom a részleteket. Az unió következő 7 éves költségvetéséről tárgyaltak ma Brüsszelben. Nagyjából 2000 milliárd euró sorsát vitatták meg. Egyes tagországok több pénzt fordítanának a védelemre és a versenyképesség javítására, mások viszont a felzárkóztatási forrásokat növelnék. Magyar Péter miniszterelnök azt mondta, Magyarország több mint 10 000 milliárd forintot kaphat meg. A kormányfő arról is beszélt, hogy Magyarországra a kohéziós felzárkóztatásra épülő politikát támogatja. Ambrus Róbert összeállítása.
Minden eddiginél nagyobb 2000 milliárd eurós költségvetést javasolt az Európai Bizottság a 2028 és 2034 közötti időszakra. A gazdagabb nyugati és északi országok azt akarják, hogy az unió fordítson többet védelemre és versenyképességre. A déli és keleti országok azonban ragaszkodnak a felzárkóztatási forrásokhoz, ezzel együtt a nagyobb költségvetéshez. Nem engedhetjük, hogy az Európai Unió további adósságot vállaljon, mondta Friedrich Merz, német kancellár. Mindannyian egy olyan Európát akarunk, amelyik biztonságosabb, versenyképesebb. Olyan költségvetés kell, ami passzol ehhez, összegezte elvárásait a holland miniszterelnök Rob Jetten. A lett kormányfő szerint helyes, hogy az unió előtérbe helyezi a versenyképességet, de szerinte ugyanilyen fontosak a felzárkóztatási támogatások. 20 év óta a lett mezőgazdaság kapja a legkevesebb támogatást az egész unióban, fogalmazott Andris Kulbergs. Több mint 10 000 milliárd forintot kaphat Magyarország a következő 7 évben. Erről Magyar Péter beszélt az uniós csúcs után.
34-5 milliárd euróról van szó Magyarország számára.
A kormányfő azt mondta, Magyarország is azok közé az országok közé tartozik, amelyek támogatják a kohéziós támogatásokra épülő politikát.
Erősebbek vagyunk 16-an, jobban tudjuk képviselni az érdekeinket sok nettó befizetővel szemben, akik mindig vissza akarják vágni az uniós költségvetéseket, vagy olyan projektekre, olyan politikákra akarják fordítani inkább, ahol például Magyarország kevésbé tud sikeresen elindulni.
A tárgyalások gyors lezárásában bízik az Európai Tanács elnöke. António Costa szerint azért lenne fontos minél korábban dönteni a költségvetésről, mert jövőre több országban is választás lesz, ami átrajzolhatja a politikai erőviszonyokat. Franciaországban Jordan Bardella esélyes az elnöki pozícióra. A Nemzeti Tömörülés politikusa nemrég bejelentette, ha nyer, Franciaország a felére csökkenti az uniós befizetéseit.
Őszre megszűnhet a 7-es cikkely szerinti eljárás Magyarország ellen. Erről a miniszterelnök beszélt a kétnapos brüsszeli csúcs után. Magyar Péter emlékeztetett, hogy az eljárást az előző kormány idején tapasztalt jogállamiságot érintő leépülés miatt indították. Hozzátette, hogy az Európai Parlament elnökével egyetértettek abban, hogy az eljárás lezárásához elegendő a magyar kormány és az Európai Bizottság között kötött megállapodás és a benyújtott jogszabálycsomag.
Az ott vállalt antikorrupciós intézkedések, a kekvák megszüntetése, az integritás hatóság jogköreinek az erősítése és sok más lépés is elegendő ahhoz, hogy ezt az eljárást lezárják, visszavonja tulajdonképpen ezt az eljárás indító határozatot az Európai Parlament, ezt el kell indítani valamikor jövő héten, és majd minden megy a maga útján, és hogyha minden klappol, akkor valamikor októberben, legkésőbb novemberben ezt az eljárást meg lehet szüntetni, ami egy jó hír, hogy ne kelljen mindig Magyarországnak a szégyenpadon ülnie, és különböző elnökségeknek beszámolni, ez fontos.
Őszre akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés, mondta a Republikon Alapítvány kuratóriumi elnöke az M1-en, annak kapcsán, hogy a miniszterelnök a hetes cikkely szerinti eljárás eltörléséről tárgyalt az Európai Parlament elnökével Brüsszelben. Horn Gábor szerint a jelentéssel az Európai Unió még eszköztelen volt a jogállamiság és a korrupció kérdésében, és az igazi megoldást a források elzárásában találta meg. Hangsúlyozta, nagy előrelépés, hogy az uniós forrásokat most Magyar Péterék haza tudják hozni.
Magyar Péterék, ha jól látom, kevesebb, mint egy hónap alatt eljutnak. Ez az elképesztően nagy összeghez, 6000 milliárd forinthoz hozzá fogunk tudni jutni, ami létkérdés Magyarországnak minden szempontból. És azt gondolom, hogy ilyen értelemben azt is el tudom képzelni, hogy őszre, ha minden úgy megy, ahogy Magyar Péter és a Tisza párt gondolja, akkor akár okafogyottá is válhat a sargentini jelentés.
Kikerült az uniós záró dokumentumból az Ukrajna csatlakozásának gyorsítására vonatkozó kitétel. Ezt Magyar Péter jelentette be. A kormányfő azt írta, ez az ő kezdeményezése volt. A miniszterelnök a tárgyalás előtt azt mondta, hogy Ukrajna csak érdem alapon csatlakozhat az unióhoz, nem kaphat más elbírálást, mint a csatlakozásra évek óta váró nyugat-balkáni országok.
Amivel nekünk fenntartásaink vannak, és ezzel nem vagyunk egyedül, az az, hogy most az első klaszter megnyitása után rögtön az összes többi klaszter fejezet megnyitásáról beszéljünk. Nagyon széttartóak az álláspontok, hogyha őszinte lehetek, a tagállamok között. Vannak, akik ugyanazt mondják, mint mi kiállunk az érdem alapú, a teljesítmény alapú csatlakozási folyamat mellett.
A Fidesz szerint Magyar Péter néhány válveregetésért és mosolyért cserébe alapvető magyar érdekeket adott fel Brüsszelben. Az ellenzéki párt közleményében úgy fogalmazott, Magyar Péter hozzájárult, hogy megkezdődjenek az ukrán csatlakozási tárgyalások, ami súlyos csapás a magyar gazdaságra és Magyarország biztonságára. Sajtóértesülések szerint éles vita alakult ki az uniós csúcson arról, hogy ki képviselheti Európát az ukrán-orosz béketárgyalásokon. A Politikónak diplomaták azt mondták, a francia elnök és a német kancellár elutasítja azt, hogy uniós szinten nyissák újra a diplomáciai kapcsolatot. Emmanuel Macron és Friedrich Merz szerint Franciaországnak, Németországnak és az Egyesült Királyságnak kell képviselnie Európát, de a béketárgyalás ideje szerintük még el sem jött. Közben civileket öltek meg, és jelentős pusztítást végeztek az éjszakai orosz légi csapások Ukrajnában. Részlete Kíváncsik Attilától.
Egy 8 éves kislány meghalt, az édesanyja pedig súlyosan megsebesült, amikor orosz légi csapás érte pavlográdi lakóházukat a kelet-ukrajnai Dnipropetrovszk megyében. Civil áldozata van a dél-ukrajnai Odesszát ért becsapódásoknak is. Herszonban pedig többen megsebesültek, amikor egy menetrend szerint közlekedő buszjáratot talált el egy orosz drón. Az egymilliós megyeközpontot Harkivot sem kímélték az ellenséges csapatok. Ott 10 civil sérült meg, és 40 lakóházban keletkezett jelentős kár. Az orosz légicsapások következtében 6 ukrán megyében akadozik az áramszolgáltatás, ugyanis az energetikai rendszer több helyen megrongálódott.
Továbbra is ingatag lábakon áll a közel-keleti béke. Délután Izrael és a Hezbollah amerikai és katári közreműködéssel ugyan tűzszünetet kötött, de egy óra sem kellett hozzá, hogy mindkét fél a fegyvernyugvás megsértésével vádolja meg a másikat. Közben elhalasztották az iráni-amerikai tárgyalások mai első fordulóját. Teherán szerint Izrael megpróbálja szabotálni a béke folyamatot. Részletek Pék Búcsútól.
Rakéta hasított át az égen pénteken Izrael és Libanon határánál. Libanon vezetése szerint Izrael ismét Nabatie térségét bombázta, amiben sok civil életét vesztette. Délutánra új hírek érkeztek. Amerikai kormányzati tisztviselők bejelentették, katali közreműködéssel létrejött a tűzszünet Izrael és a Hezbollah között. A kihirdetés után egy óra sem telt el, és a felek már is a fegyvernyugvás megszegésével vádolták meg egymást. Az amerikai elnök a közösségi oldalán lezártnak nevezte a háborút, és azt írta, a tárgyalások sikere érdekében minden fronton teljes tűzszünetet várnak. Az izraeli hadsereg közben közleményben jelezte, nem hagyják el a Libanonban kialakított védelmi zónákat. A határ közelében élő izraeliek támogatják a döntést. Nem vonulhatunk csak úgy ki, mert 24 település van a határon, és ezeket meg kell védeni. Az egész háború eleve azzal kezdődött, hogy a Hezbollah ránk támadt, mondta egy izraeli férfi. Benjamin Netanyahu kormányfő szerint országa önállóan hoz döntéseket a honvédelemről.
No,
Az előttünk álló kihívásokkal úgy tudunk szembenézni, ha készek maradunk megvédeni a biztonságunkat, miközben fenntartjuk a nélkülözhetetlen kapcsolatokat amerikai barátainkkal, akik együtt harcoltak velünk, és akiknek ezért őszinte hálával tartozunk, fogalmazott Benjamin Netanyahu. Az Egyesült Államok és Irán vezetése ezúttal egy valamiben egyetért. Azt gondolják, hogy Izrael veszélyezteti a közel-keleti békét. J.D. Vance alelnök egyenesen arról beszélt, elfogadhatatlan, hogy Netanyahu kormányzatában erősek a békét elítélő hangok. Zavar, hogy több izraeli kormánytag is bírálta a döntést, sőt, személyesen az elnököt is támadták érte. Nekik azt üzenem, Donald Trump jelenleg az egyetlen államfő a világon, aki támogatja Izraelt. Ha a helyükben lennék, én nem esnék neki az egyedüli jelentős szövetségesemnek. Az elmúlt három hónapban az Izraelt védő fegyverek kétharmadát Amerikában gyártották az amerikai adófizetők pénzén. Itt az ideje, hogy az izraeli kritikusok felébredjenek és meglássák, milyen helyzetben van az országuk. Hangsúlyozta J.D. Vance, kiemelve, hogy a következő 60 napban ő fogja képviselni országát a tárgyalásokon. A felek pénteken Svájcban tartották volna az első egyeztetést, ezt azonban az utolsó pillanatban elhalasztották. Mindezek ellenére a hormuzi szoros hajóforgalma a békekötés utáni órákban újraindult. Ezzel egy időben a nyersolaj világpiaci ára csökkenni kezdett. Irak és Kuvait pedig jelezte, visszaállítják a kitermelés mértékét a háború előtti szintre.
Összeütközött két vonat a dél-angliai Bedford közelében. A brit közlekedési szakszervezet tájékoztatása szerint az utasok és a személyzet tagjai közül is többen súlyosan megsérültek. A baleset miatt Bedford és a közeli Luton között leállt a vasúti közlekedés.
Krónika a Kossuth Rádióban.
Súlyog Tamás köztársasági elnök aláírta az alaptörvény 16. módosítását és elrendelte kihirdetését, közölték az államfő Facebook oldalán. Az országgyűlés hétfőn fogadta el a módosítást, amelynek értelmében nem választható meg miniszterelnöknek az, aki összesen megszakításokkal együtt már legalább 8 évig kormányfői megbízatást töltött be. Összejátszással vádolja a köztársasági elnököt és az alkotmánybíróságot Mellétei Barna Márton. A Tiszás képviselő szerint erre utal, hogy az alkotmánybíróság pár nap alatt napirendre vette Súlyog Tamásnak azt az indítványát, amely tisztázná, megszüntethető-e személyre szabott alaptörvénymódosítással a köztársasági elnök és más közjogi vezetők mandátuma. A Tiszás képviselő szerint a testületnek vissza kell utasítania az indítványt. A Telex napközben úgy értesült, 7 alkotmánybíró kizáratta magát az ügyből, ezért a hétfőre kitűzött ülés határozatképtelenné válhat. Néhány órával később az alkotmánybíróság levette napirendjéről az államfő indítványát. Megerősítették, hogy 7 alkotmánybíró kizárási okot jelentett be, így ebben az ügyben a teljes ülés nem határozatképes. A Telex az eset után azt írta, az alkotmánybíróság történetének egyik legnagyobb szervezeti konfliktusa jöhet. Magyar Péter pedig Brüsszelben reagált a döntésre, úgy fogalmazott, Súlyog Tamás ellen fellázadt az alkotmánybíróság, ezért itt az ideje lemondania.
Fellázadt az alkotmánybíróság a magyar köztársaság elnök ellen. Én azt gondolom, hogy itt a vége a történetnek. Tehát ha eddig nem lett volna közjogi válság, és ha eddig nem kellett volna lemondania Súlyog Tamásnak, akkor ma szerintem ő is érzi haladéktalanul távozni. Ez teljesen példátlan, ami történt. Információim szerint nem 7, hanem több alkotmánybíró is megfontolta azt, hogy ne vegye részt ebben az eljárásban. Ez egy olyan pofon, amit még nem kapott köztársasági elnök. Magyarországon még Schmidt Pál se. A többi sem.
A köztársasági elnök tudomásul vette az alkotmánybírák döntését. A HVG megkeresésére az államfő kommunikációs igazgatósága azt írta, a Velencei Bizottságot érintő jogi folyamatokról a Sándor Palota minden eddig felmerült érdemi információt megosztott a nyilvánossággal. Átvilágítja a kormány a trafik és kaszinó szerződéseket. Vitézi Dávid miniszter azt mondta, minden szerződést, szerződéses jogviszonyt és a teljes szabályozási környezetet felülvizsgálják. A kormány szerint ugyanis a dohányboltok ellátását egy 1000 milliárd forintos forgalmú monopolrendszer uralja, amelynek szereplői több mint 10 milliárd forintos profitot érnek el. Részletek Mészáros Lászlótól.
Magyar Péter választási győzelme másnapján beszélt arról, milyen ügyek mentén kezdi meg felszámolni a korrupciót Magyarországon. Akkor a dohánykoncessziókat is ezek közé sorolta.
A dohány és hulladék koncesszió.
A dohány kiskereskedelem átalakítását az előző kormány a fiatalkorúak védelmével, a dohányzás visszaszorításával és a hazai kisvállalkozások támogatásával indokolta. Az első nemzeti dohánybolt pályázatokat 2012-ben írták ki.
A HVG internetes oldala csütörtökön írta meg. Olyan hangfelvétel van a birtokában, amely szerintük azt bizonyítja, hogy Szekszárdon volt politikai egyeztetés a trafik pályázatokról.
2013-ban robbant ki a Trafik Mutyi néven elhíresült ügy.
Semmi nem magyarázza.
A botrányt Hatházi Ákos, a Fidesz akkori szekszárdi önkormányzati képviselője robbantotta ki. Ő volt az első belső ember, aki névvel és bizonyítékokkal igazolta a trafikpályázatok politikai alapú osztogatását.
Ez egy ilyen szubjektív vélemény.
Szekszárd polgármestere és az akkori kormányoldal kezdetben rágalomnak nevezte Hatházi állításait, de egy titkos hangfelvétel bizonyította a szekszárdi frakció ülésen történteket. A központi nyomozó főügyészség végül bűncselekmény hiányában lezárta a nyomozást. Az ODB-e megalakítása újabb botrányt okozott, mivel a kormány pályázat nélkül egyedi törvénnyel adta a nagy kereskedelmi monopóliumot a kijelölt cégnek.
Semmiféle bizonyítéka annak, hogy politikai alapon...
Az országos dohánybolt ellátó a sajtó és az akkori ellenzék által Lázár János holdudvarába sorolt Sánta János és a BAT Pécsi Dohánygyár közös vállalkozása lett. A dohánypiaci versenykorlátozás miatt indított uniós eljárás után a kormány módosította a szabályozást, de az ODB-e monopóliuma megmaradt. A sajtó bírálja, hogy a tulajdonosok rekord profitot vesznek ki, miközben az állami koncessziós bevételek csökkennek.
Teljes körű felülvizsgálatát rendeli el.
Vitézi Dávid szerdán jelentette be, hogy a kormány teljes körűen felülvizsgálja a dohány és kaszinó koncessziókat. A miniszter a dohányellátási piac óriási profitját és annak hátterét, valamint a teljes szabályozási környezetet és a szerződésrendszert is kifogásolta.
Több mint 10 éve egy olyan szabályozási környezet van, ahol az állam egy koncesszióba adva monopóliumot hozott létre a dohány kiskereskedők ellátása, tehát a dohányboltok ellátása kapcsán. Itt egy több mint 1100 milliárd forintos forgalmat folytató cég, aminek ugye hát hódmezővásárhelyi gyökerei is vannak, de nagy dohányipari szereplők is részt vesznek benne, látja el a dohányboltok ellátását. Ebből egy jelentős profitra, több mint 10 milliárdos profitra tesznek szert ezek a szereplők.
Éppen ezért felülvizsgálják a jelenlegi rendszert, és megnézik, milyen szabályozási lépésekkel tudják megvédeni a közpénzeket és a közérdeket. Vitézi Dávid kiemelte, hogy a teljes trafikkoncessziós piacot át kell világítaniuk. A kormány a kaszinókat is vizsgálja. Szerintük a korábbi kabinet közvetlenül a választások előtt hosszú távra, helyenként akár 2061-ig szervezte ki a vidéki nagyvárosok kaszinó koncesszióit, esetenként volt kormánytagokhoz köthető szereplőknek. A pénzügyminisztérium és a koncessziós iroda közös felülvizsgálatának pontosan fel kell majd tárnia az odaítélés körülményeit, valamint a kaszinójogok korábbi kezelésének jogosságát.
Magyarország fejlődését élelmiszer oldalról is segíteni kell, jelentette ki az élelmiszergazdaságért, forgalmazásért és műveltségért felelős államtitkár a magyar sertéságazat nehéz helyzetéről tartott előadásában. Búza László hozzátette, az értékesítési nehézségek átmenetiek, ezt az időszakot kell áthidaló megoldásként a forgalom növelésével megkönnyíteni. Közölte, amíg a nehézségek elmúlnak, mindenki lehet a belföldi sertéstartók támogatója pusztán azzal, ha magyar sertéshúst vásárol.
Terveink szerint 2 hónap alatt a sertéspestis járvány végére érünk, és ezen dolgozunk, és eddig a kollégáink messze menőkig hozzák azokat az elvárásokat, amikről beszéltünk. 7 hónap alatt egy átlag magyar embernek 5 adag magyar sertéshúsból kellene többet tennie, hogy ki tudjuk segíteni a sertéstartó parasztembereket, a sertés feldolgozóipart és mindenkit, aki ebben van.
A kormány adja vissza az önkormányzatoknak a vízdíjak meghatározásának jogát, ezt kérte a főpolgármester. Karácsony Gergely sajtótájékoztatóján emlékeztetett, az Orbán kormány 2013-ban befagyasztotta a vízszolgáltatási díjakat, ez alól pedig csak egyszer tett kivételt, amikor a nem lakossági díjakat korrigálták. A főpolgármester úgy fogalmazott, hogy Budapest nagyon súlyos árat fizet az irreálisan alacsony vízdíjakért. Hozzátette, amennyiben az önkormányzati vízi közműtársaságok visszakapnák a díj meghatározási jogát, akkor egy úgynevezett sávos díjemelést hajtanának végre.
Nem egy finnyíró elvszerű emelést szeretném megvalósítani, hanem egy sávos emelést, amelyben lehetővé tennénk azt, hogy minden háztartás egy alapvető víz mennyiséget ingyen kaphasson meg, és utána a fogyasztás sávosan tudjuk meghatározni. Ezáltal arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy kevesebb vizet használjanak, és arra ösztökélve a vízfogyasztókat, hogy tartsák meg az esővizet, hogy olyan beruházásokat csináljanak, amelyek lehetővé teszik azt, hogy nem mindig ivóvizet kelljen például locsolni egy kertben.
Ma volt az utolsó tanítási nap a köznevelésben, megkezdődött a nyári szünet. Szeptembertől több változás is várható az iskolákban. A Nemzeti Pedagógus Kar elnöke a Kossuth Rádióban emlékeztetett, a pedagógusok teljesítményértékelési rendszerét a kormány egyelőre felfüggesztette. Horváth Péter szerint a szisztéma motiváló hatásának növelésére, az adminisztrációs terhek csökkentésére és a kapcsolódó anyagi juttatások átláthatóbbá tételére lenne szükség. Az elnök az alaptanterv felülvizsgálatának fontosságáról is beszélt.
A nemzeti alaptanterben a tananyagtartalmat alaposan áttekinteni, valóban azt tenni csak kötelezővé, ami a legfontosabbak, és mellette hagyni azt, hogy ezt az anyagot különböző módszerekkel úgy dolgozhassák fel a kollégák, hogy az valóban a gyerekeknek a része legyen, ezt valóban tudják, ha már azt mondjuk, hogy ez a kötelező, és ezt mindenkinek tudni kell. Ezekhez viszont, hogyha olyan módszereket használunk, amelyek valóban nem feltétlenül csak a frontális módon, hanem sok esetben csoportmunka előkészítés, akár mesterséges intelligencia, ehhez olyan előkészületek kellnek, és olyan felkészülés, és olyan ismerete a technológiának, ami szerintem azt jelenti, hogy a pedagógusok óraszámát is csökkenteni kell, hiszen a felkészülési időt vesz igénybe.
Az integrált oktatás mellett tüntettek pedagógusok délután a Kossuth téren. A felszólalók szerint a magyar oktatási rendszer nem tud mit kezdeni a mássággal. Arra is felhívták a figyelmet, hogy a magyar oktatás nem ismeri fel a tanulási különbségeket. Szerintük ezzel gyerekeket zárnak ki a magasabb szintű tudás megszerzéséből, holott elegendő lenne szeretettel és megértéssel közelíteni az érintett diákokhoz, és partnerként tekinteni a szülőkre. A nyári gyermekbalesetek megelőzésének fontosságára hívja fel a figyelmet a BKK és a BRFK közös közlekedésbiztonsági kampányában. A rendőrség 10 héten át tart ellenőrzést olyan fővárosi helyszíneken, ahol a megszokottnál több gyerek lehet a vakáció alatt, mondta el Sós Zoltán, a BRFK közlekedésrendészeti főosztályának kiemelt főelőadója. Hangsúlyozta, hogy a nyári szünet kezdetéhez igazodva fontos tanácsokat is összegyűjtöttek.
Kisgyermeket, illetve kis házi kedvencet soha ne hagyjunk egyedül a lezárt autóban, ugyanis a hőmérséklet pillanatok alatt életveszélyes lehet számára. Amennyiben pedig gyermekünknek a kiváló bizonyítványért elektromos roller vagy kerékpár lesz az ajándék, beszélgessenek el gyermekeikkel a szabályos és biztonságos közlekedés feltételeiről. A legkisebbek számára nem javasoljuk az elektromos rollerek használatát.
Célegyenesbe érkezett Budapest közbringa rendszerének megújítása, megkezdődött az új generációs kerékpárok tesztelése, közölte a főpolgármester a közösségi oldalán. Karácsony Gergely úgy fogalmazott, hogy a Bubi 2.0 igazi sikertörténete a városnak, megháromszorozta a felhasználók számát, több mint 300 ezer egyedi felhasználója volt. Emellett pedig meg 10-szereződött a használat, 14 millió tekerés volt a Bubin. Hozzátette, annak érdekében, hogy folytatódhasson és bővüljön a bringás forradalom a városban, korszerűsítik a kerékpárokat, és legalább kétszer annyi biciklit, köztük elektromosakat adnak Budapestnek.
Az egész Bubi rendszert kimaxoljuk, láthatjátok ezeket a bringákat a városon, mert elkezdjük ezeket tesztelni. A tesztelés második szakasza az lesz, hogy majd a Budapest Go felhasználók is jelentkezhetnek a tesztelésre, mert minden részletkérdést szeretnénk tisztázni azelőtt, hogy átadjuk a nagy érdeműnek, a budapestieknek ezt a szuper Bubi 3.0-át.
Elhunyt Tímár Sándor, Kossuth Díjas koreográfus, a nemzetművésze. A magyar néptánc megújítója alapította a Bartók Béla Tánc Együttest, és nevéhez kötődik a Tímár módszer. Pedagógusként generációkat nevelt. Tímár Sándor 96 éves volt. Itt a Krónika. Másodfokú hőségriasztást rendelt el holnaptól az országos tiszti főorvos egészen keddi éjfélig, közölte a Nemzeti Népegészségügyi és Gyógyszerészeti Központ. A kánikula nem csak a veszélyeztetett csoportba tartozókat, hanem az egészséges felnőtteket is megviseli, hangsúlyozta a népegészségügyért felelős helyettes országos tiszti főorvos. Galgóczi Ágnes felhívta a figyelmet arra, hogy a gyerekek és az idősek vannak kitéve a legnagyobb kockázatnak, a forróság okozta hő, kimerülés és kiszáradás szempontjából.
Mindenképpen kerülni kell a déli órákban 11 és 3 óra között az erős napfényt, árnyékos helyet keressünk, vagy hűtött helyen tartózkodjunk, a folyadékfogyasztásra oda kell figyelni, illetve ebben a nagy melegben a könnyebb ételeknek a fogyasztása, tehát saláták, grillezett húsoknak a fogyasztása javasolt, hiszen egy nagyon nehéz étel is megnehezítheti ebben az időszakban az alkalmazkodásunkat ehhez a nagy meleghez.
A forgalmasabb budapesti közterületeken 300-500 méterenként érhetőek el ivókutak a hőségben, tájékoztatott a főpolgármesteri hivatal. A kutak pontos helyszínei a Budapest Go alkalmazásban és a főváros honlapján is ellenőrizhetők. A budapesti közművek locsolójárművekkel hűti az aszfaltot, a BKK pedig lehetőséget biztosít arra, hogy bárki igénybe vehesse a tágasabb, légkondicionált ügyfélközpontokat. A hőség és az aszály miatt elsőfokú vízkorlátozás lépett életbe több Győr környéki településen. A kevesebb fogyasztásra szabott rendszer nem bírja a meleg okozta plusz terhelést, ezért Győr-Újfalu, Győr-Zámoly, Győr-Ladamér, Dunaszeg, Dunaszentpál és Mecsér településeken fokozott takarékosságra kérik a felhasználókat, mondta Ponty István, Győr-Ladamér polgármestere.
Azt kérnénk, hogy abban az időszakban, amikor a csúcsfogyasztások vannak, akkor ne használjuk a vezetékes ivóvizet öntözésre, medencék töltésére, járdahűtésére, hanem ilyenkor erre kútvizet használjuk.
Tömegeket várnak a vízpartokra az első igazán meleg nyári hétvégén, de a szakemberek kiemelik, hogy a strand veszélyes üzem, főleg hőségriadó idején. A vízirendőrök a Balatonnál és a folyókon is megerősített szolgálattal készülnek. Tavaly 180 esetben összesen 387 embert mentettek ki a Balatonból a vízirendőrök, 8-an pedig meghaltak. Horváth László rendőrségi főtanácsos, a Balatoni Vízirendészeti Rendőrkapitányság vezetője a kánikulai fürdőzés veszélyeire hívja fel a figyelmet.
Ilyenkor különösen kell figyelni a kiszáradásra, a túlhevülésre, vagy esetleg vízi járművel a hirtelen vízbeugrásra, mert a Balaton még csak 22-23 fokos, és ha a felszín melegnek is érződik, azért a mélyebb vizek azért hűvösek még.
A Balatonnál mindenkinek ismernie kell a viharjelzéseket. Ha a lámpák percenként 45-öt villannak, ez első fok, legfeljebb 500 méterre szabad eltávolodni a parttól. Másodfokú viharjelzésnél, gyorsabb jelzésnél azonnal ki kell menni a vízből. Sikeresen zárult a balatoni hajózás előszezonja. Erről beszélt a Balatoni Hajózási ZRT vezérigazgatója. Az elmúlt évekhez hasonlóan az utasszám növekedett, a személyhajókon 3, a kompokon pedig 6%-kal. Beiglő Gábor hangsúlyozta, a személyhajók egyelőre az előidényi menetrend szerint közlekednek, azonban folyamatosan sűrítik majd a járatokat. Július elejétől pedig a klasszikus programhajók is útnak indulnak. Hozzátette, a nyári hónapok jelentik a legforgalmasabb időszakot. A kapacitás növelését segíti egyebek mellett a hajóflotta korábbi bővítése.
Időjárás jelentés.
Fokozódik a kánikula, sok napsütés várható, csak kisebb záporok, zivatarok lehetnek. A hajnali 13-19 fok után napközben 31-36 fok lesz. Nagyon erős lesz az UV-sugárzás. Budapesten 21 órakor 26 fokot mértek, a légnyomás 1019 hektopaszkál, változatlan. Köszönöm figyelmüket!
Műsor ajánlott. Vasárnapi újság.
Donald Trump, az Egyesült Államok elnöke aláírta az amerikai-iráni háború lezárásáról szóló egyetértési nyilatkozatot. A tárgyalások a békéről csak ezután kezdődnek. A fejleményeket John Gizé, rangidős fehérházi tudósító elemzi. Megállapodás született a kárpátaljai magyar kisebbség jogainak rendezéséről a magyar és az ukrán állam között. De vajon mi lesz a megvalósítással? Hisznek-e még az ottani magyarok Kijevnek? Károly Navrocki lengyel elnök kezdeményezte a fehér sasrend visszavonását Volodymyr Zelenszkijtől, mert Ukrajna továbbra is akadályozza a volhiniai mészárlás teljes körű feltárását, az áldozatok exhumálását, miközben a náci bandera kultuszát építi.
Vasárnapi újság. Közéleti magazin vasárnap reggel 6 órától és válogatás este 7 óra után a Kossuth Rádióban. Új világ.
Jára Judit köszönti Önöket az Új világban. Ezúttal Washingtonból riportot kínálunk a Teheránnal aláírt szándéknyilatkozatról. A Jeruzsálemből érkezett tudósítás Libanonról és a Hezbollah nevű szervezetről szól. Londoni jelentésünk a migráns ellenes megmozdulások miatt lángokban álló Észak-ír fővárosról, Belfastról készült, és Berlinben hivatalos statisztikák bizonyítják, hogy az erőszakos bűncselekmények elsőprő többségét migránsok követik el. Szóval ezúttal ezeket a témákat kínáljuk. Tartsanak velünk!
Új világ. Külpolitikai magazin vasárnap reggel 8:30 után a Kossuth Rádió.